Mi vezetett téged oda, hogy evangélikus lelkész lettél, és mi lett volna belőled, mit gondolsz, hogyha nem lelkészi pályát választasz?
A lelkészi pályára én tulajdonképpen úgy érkeztem, hogy szinte adva volt minden háttere ennek. Hívő családba születtem, szüleimtől, nagyszüleimtől tanultam, tanítottak imádkozni, ők vittek templomba, ők szerettették meg azt, hogy ez egy közösség, ez mennyire jó. Olyan jó érzés volt ott lenni azokon a hittanórákon, azokon a gyülekezeti együttléteken, amik gyerekeknek voltak, szerettem hittanórára járni. Utána a konfirmációra való készülés is izgalmas volt, érdekes volt, és vártam azt, hogy az ifjúsághoz tartozzam, és befogadtak, és bár én voltam a legfiatalabb, de annak a közösségnek a részese lettem, és olyan élmények értek, amelyek erősítettek abban, hogy ez valahol az én utam. És amikor oda kerültem gimnazistaként, hogy pályaválasztás, akkor magától értetődő volt, hogy teológiát szeretnék tanulni, és lelkész szeretnék lenni. Jó pár év távlatából saját magamon csodálkozom, hogy mennyire egyértelmű volt ez a döntés, és hiszem azt, hogy ez nem az én választásom volt, megérintett engem az Úristen az életemen keresztül.
Te csak igent mondtál arra, ami ott előtted volt. De most azt kérdezném, hogy mégiscsak emlékszel valamire, ami neked fontos volt abban, hogy megszeresd Istent?
Beleszülettem egy olyan helyzetbe, ami megágyazott ennek az egésznek. Nem ez a klasszikus megtérés történet, hogy értem így, aztán utána valami radikális változás vett az életem, hanem én azt érzem, hogy csak így tudom magamat definiálni ebben az összefüggésben, és elgondolkoztatom, mert soha nem tették fel így nekem a kérdést, hogy mi lett volna, ha nem lelkész lennék. Nem tudom elképzelni. Biztosan lehetnék sok minden, de nem gondolkoztam azon, hogy mi más lehetnék.
Melyik részét szereted legjobban a lelkészi hivatásodnak?
Az adminisztrációt leszámítva mindent szeretek. Szóval ez igazából, ha az idősekkel, a fiatalokkal, ha lelki gondozás, ha prédikációra készülés, ha valaminek a megszervezése, igazából az a jó, hogy ennyiféle szín van. Folyamatosan emberekkel találkozom, és az embereknek továbbadni azt az üzenetet, amit én is kapok, ez valahol egy folyamatos dinamizmus. Vannak magasságok, meg mélypontok, meg sikerek, meg kudarcok, de valahol minden színe a lelkész hivatásnak, egy gyülekezeti életnek az értékes és fontos.
Az érdekelne, hogy mi a te fő üzeneted, ezen gondolkodtál már, hogy van-e olyan része a keresztény üzenetnek, az igének, mondjuk a Bibliának, ami szerinted neked a szívedhez közel áll, és a legfontosabbnak tartod?
Egyetlen egy mondat, ami szerintem ilyen jól összefoglalja mindazt, ami számomra fontos, ami az ordinációs igém is volt, és az esküvőnkön is az esketési alapige, és a jegygyűrűm. De hogyha belenézek, akkor azt látom, hogy Ézsaiás 40:31, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Szóval ez az erő és szárnyalás, ami nekem az az üzenet, amit szeretnék továbbadni. És ez érzem azt, hogy nekem is erőt ad, és én is szárnyalok. Lehet, hogy néha kicsit alacsonyabban, lehet, hogy nem olyan intenzitással olykor, de aztán vannak pillanatok, amikor, mint a sasa levegőben az ember úgy kőröz és érzi, hogy valaki fölemeli, mert a sas sem önmaga ereje, hanem azok a felszálló légáramlatok tudják magasba vinni, és úgy érzem, hogy a keresztény ember életében is az igazi magasságok azok, amikor a lélek fölfelé menő pályára állítja, és ezek a fuvallatok tudják megvédeni a becsapódástól is, hogyha nagyon alacsonyan száll az ember.
Mit jelent egy keresztény embernek a szárnyalás? Szerinted milyen egy jó szakasz a keresztény ember életében, amikor Istennel jó közösségben van, vagy öröme van az Úrban, az hogy működik, vagy hogy néz ki? Látszik az kívülről?
Azt nem tudom, hogy kívülről mennyire látszódik, de ami nekem célom, meg szándékom, hogy tudjak abba belesimulni, amit az Úristen ritmust ad. A modern filozófia meg pszichológia ismeri ezt a flow fogalmát, hogy ez egy ilyen áramlás. Én ezt az Úristen összefüggésében is tudom alkalmazni, hogy az Úristen akaratába belesimulni, mint ahogy az ember a tengeren ráfekszik a tenger vizére, és a hullámzás az viszi és érzi ezt a lüktetést. ugyanezt szeretném megvalósítani a saját életemben, és hogy, hogy látszik ez kívülről, nem tudom, talán a harmónia, hogyha ha ez megérint, meg tovább tudom adni, akkor az talán igen, de ebbe a hullámzás is tud magasra, meg éppen mélyre vinni. Tehát nem a kedélyállapot, ami meghatározó, hanem ami mögötte van.
Fiatal házasok vagytok még feleségeddel, és egy kicsi fiatok van. Mégiscsak, ha visszatérünk erre egy kicsit, hogy mi minden lehetett volna még belőled, és most ez az a lelkészi hivatás, munka, milyen korlátokat szab. Szóval egy fiatalnak ez mégsem egy nagy életpálya. Mit gondolsz, hogy milyen kihívásokkal, illetve lemondásokkal jár esetleg nálad?
Ez azért nehéz, mert nem érzem ezt olyan szinten lemondásnak. Ez így ezzel jár. Tehát karácsony, szenteste az ember 6-ra, 7-re, 8-ra, 10-re ér haza. Most ez, ha úgy nézzük, lemondás, de mivel ez annyira összekapcsolódik az én életemmel, ezért én nem érzem ezt feltétlenül lemondásnak.
Ha az a célod, hogy Isten akarata valósulja meg az életedben, akkor a sajátodról le kell mondani?
Hát igen, de az úszás is ilyen, tehát én mondhatom azt, hogy én szeretnék ebbe az irányba úszni, de hogyha a másik irányból jön a lendület, akkor próbálkozhatok, de úgyis csak abba az irányba tudok menni, amelyre a folyó visz. Meg hogyha az ember megérzi ennek a, vagy ha maradunk ennél a képnél, hogyha az ember megérzi ennek a lüktetését, hullámzását, akkor miért menjen a másik irányba? És ez nem egy kényszer, nem korlátokat ad az Úristen az ember számára, hanem kereteket, hogy mederbe terelje az embernek az életét, és ebben van az embernek egy mozgástere, tehát ez nem egy kötött pálya, hanem ez egy irány, egy irányultság.
Említetted a gyerekkori hittanórákat. Egyébként nem nagyon jellemző a mai gyerekekre, hogy ugyanilyen lelkesek legyenek végig a hittanon, a konfi előkészítőn, stb. Te hogy próbálod elérni őket az evangéliummal, és ráadásul úgy, hogy ugyanúgy megragadja őket Isten, ahogy téged megragadott?
Szeretnék élményt közvetíteni a gyerekeknek, de nem csupán élményt, hanem az élmények, a beszélgetések, egy közös teázás, egy közös kirándulás, egy hordozó felület, amin keresztül elérhetjük a gyerekeket, hogy valamit megtapasztalnak abból, hogy az Isten egyháza, a gyülekezet, a kereszténység nem a hittanórával egyenlő, hanem valami sokkal több és dinamikusabb, és az egy része, az egy pillanat felvétel, amit megtapasztalhatunk mondjuk egy hittanórán, és nem árt, hogyha ez egy jó élmény, de azt is szeretném közvetíteni, hogy mennyi szín van az egyházon belül, és ez nem egy ilyen kis zárt köldöknéző csoport, hanem hogy mennyi áldás, mennyi ajándék van itt, amit ők is megtapasztalhatnak. És egy-egy nyári táborban nekem mindig azok a nagy élmények, hogy pár nap alatt egy közösség kovácsolódik, és megtapasztalják azt, hogy jó együtt lenni, és abban a jó együtt lenni mondatban ott van, hogy jó együtt lenni az Istennel.
Mit éltél át, amíg a rád bízott feladatot, a hittankönyv elkészítését végezted most nyáron? Mert készítettél 7. osztályosoknak lelkésztársadat Kocor Tamással együtt egy hittankönyvet.
Izgalmas volt ez a feladat, és néha úgy éreztem, hogy nagy fába vágom az én kis fejszémet. A feladatom az volt, hogy az egyház történet témakörét közelebb vigyem. Láttam azt, hogy nagy az anyag, amit továbbítani kéne, amit közvetíteni kellene, és hát ez valamilyen formában, ami mai gyerekek számára könnyen emészthető és könnyen érthető, és ezért választottunk egy kicsit ilyen új irányt, hogy képregényes vagy képregényszerű, gazdagon illusztráltak a hittankönyvnek a egyház történettel foglalkozó leckéi. Minden egyes órára összesen volt 3000 karakter, amit be lehet sűríteni abba a dupla oldalba, és hozzá elegendő és célra törően megrajzolt rajzok, ábrák kellettek. Úgyhogy ez egy igazi csapatmunka volt, én szeretek csapatba dolgozni, hát ez maximálisan ilyen volt. És hát izgatottan várom, hogy milyen visszajelzések jönnek ezzel a könyvvel kapcsolatosan.
Volt még egy nagy vállalásod, hiszen a teológián doktorandusz képzésen is részt vettél. Hogyan választottál témát?
Az Ószövetség már a elsős teológus korom óta érdekelt, és az elhívásnak a motívuma az mindig elgondolkoztatott, és végül is az Ábrahám elhívás története az, amire szeretnék fókuszálni. 3 év során azért hál' Istennek tudtam vele haladni, de még a messze van ennek a teljes kibontása meg kifejtése. Egyrésztről örömmel foglalkozom teológiával, másrésztről nem úgy képzelem a jövőmet, hogy ott oktatóként, vagy bármiféle ilyen feladatot vállalva. Nekem mindig is a gyülekezeti lelkész, mint hivatás, ami előttem volt, és ezt örömmel elvégeztem ezt a 3 évet. Én keresem rá majd a lehetőséget, hogy ezt a doktori dolgozatot be is tudjam fejezni, és a vizsgákat meg tudjam csinálni, de tartok tőle, hogy ez nem mostanában fog bekövetkezni. Ez most úgy látom, hogy nem fér bele a lelkészi munka, a család mellé.
Mit gondolsz általában az emberekkel? Hogyan történik meg az Istennel való találkozás?
Nem feltétlenül az ilyen éles váltások jellemzik az Úristennek a munkáját. Talán ez lehet, hogy ha úgy nézzük, látványosabb. De akár a saját környezetemben, ismerőseim körében is akad ilyen is, olyan is, hogy az Úristen hogyan szólítja meg az embereket. Ebben az a gyönyörű, hogy ahány ember, annyiféle módon. Lehet, hogy van egy pont, ahol valamilyen döntő változás következik be az ő életükbe, de lehet, hogy sok minden már előkészítette ezeket a felismeréseket, ezeket az élményeket. És másrésztről pedig tényleg az a luteri, és nem csupán luteri gondolat, szeretném, hogy mindig meghatározzon, hogy az egész életünk megtérés kell, hogy legyen. Tehát ez a folyamatos Isten felé fordulás, mint a napraforgó a nap felé, hogy tudjuk így meglátni azt, hogy honnét jön a fény. És nagyon szeretem azt az afrikai közmondást, amit az első még Gyenesdiási konferencián hallottam, és azóta is így belém ivódott, hogy fordulj a fény felé, hogy a hátad mögé kerüljenek az árnyak. Ezt folyamatosan aktuálisnak érzem, hogy tudjuk meglátni, vegyük észre, hogy honnét tekint ránk az Úristen, és hogy milyen utat mutat meg. És azt is, hogy tudjuk észrevenni azt, hogyha az ő jelenlétében mindaz, ami sötétség, meg árnyék, meg valami olyan, ami megrémiszti az embert, az mögöttünk lehet.
Van olyan is, hogy az embert a saját magában néz és rémíti meg, nem?
Az ember, hogyha magába tekint, akkor legalábbis én mindenképpen találok jócskán valami olyasmit, amire rászorul egy ilyen fényterápiára, hogy az Úristen világítsa át, és változtasson át, vagy formáljon át. Ez mindig aktuális, és ez egyrésztről nehéz dolog szembenézni ezekkel az árny oldalakkal, másrésztről viszont szükségszerű, és másképp nem működik. El lehet takargatni, meg ki lehet magyarázni, de vannak ilyen pontok, fájó pontok, de szembe kell vele nézni, és ez a gyógyulás meg az átvilágításnak az egyik útja, hogy beszélünk róla, vagy végig gondoljuk, vagy meglátjuk azt, hogy mire mutat rá az Úristen.
Egy lelkésznek is van egy lelki gondozója, vagy lelki társa, akinek időnként bár evangélikusok vagyunk, nem gyónunk úgy, de gyónhat, vagy elég Istennel megbeszélni?
Szerintem ez is olyan sokszínű dolog, és azt hiszem, hogy keresztényként megengedhetjük magunknak azt, hogy gyengék is lehetünk. És felvállalhatjuk azt, hogy vannak pillanatok, amikor rosszul döntünk. Vannak helyzetek, amiket rosszul próbálunk meg megoldani. Ezt meg lehet beszélni. Akár családon belül, akár lelkész, mondjuk így gyóntató atya összefüggésében, és legfőképpen az Úristennel. Másik oldal is igaz, hogy bátran tudjuk kimondani azt, hogy vannak helyzetek, amit jól oldottunk meg, amit sikerült. És ebben megláthatjuk azt, hogy mi az, amit az Úristen hozzárak a mi kis gyengeségeinkhez, amivel mégis nagy dolgokat tud véghez vinni. És ezek ilyen szép dolgok, hogy az én picinségemen keresztül is az Úristen munkálkodik, mert mindenki kis saját kis életén keresztül is meg tud jelenni az Úristen, és ez mindig az ember rácsodálkozik, és valahol igazán fantasztikus ezt így látni, hogy nagyban és piciben az Úristen jelen van az életünkben.
Keresztény emberként mi adhat a leginkább okot az örömre, szerinted?
Nekem most ami leginkább örömet jelent, az az idei évnek egy fontos állomása. Kisfiunknak áprilisban volt a keresztelője. És ennek kapcsán így más szemszögből is megláthattam, hogy mit jelent az, hogy az Isten gyermekei lehetünk, vagyunk. Ez a Isten gyermekség, Isten fiúság fogalma az, ami nekem most ilyen nagyon erőt adó. Rácsodálkozni arra, hogy az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez milyen közvetlen kapcsolat, milyen gondoskodás van mögötte, és másrésztről milyen jó azt tudni, hogy a mi kisfiunk nem csupán a mi kisfiunk, hanem az Úristennek a gyermeke is, és ez egy hatalmas biztonságot ad nekem, nekünk. És az, ami még ilyen öröm, egy-két hónapja már elkezdett beszélni a kisfiunk, és reggel este meg az étkezéseknél is imádkozunk. És most már Marcika magától összerakja a kezét, és annyit mond, hogy ám. Ami az ámment jelenti, nekem ez hihetetlen örömet jelent, mert én úgy érzem, hogy nem csupán egy betanult szó, hanem valamit ő is már megérez, és ezek az ám-ok, ezek örömet jelentenek számomra.